A mi segítségünk, tanévzáró ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Néhány gondolatot hadd mondjak a rendhagyó Isten tiszteletünk elé, hiszen egy tanév áll mögöttünk, és mi is úgy gondoltunk, hogy hálát szeretnénk adni mindazért, ami ezen a tanévben, vagy ebben a tanévben velünk megtörténhetett, amit megélhettünk. Ezért egy olyan Isten tiszteletet terveztünk, gondoltunk el a mai vasárnapra, ahol a gyermekeinkkel közös szolgálatban vehetünk részt, és így lehetünk együtt az Isten tiszteletünkön. Az Isten tiszteletünknek a rendhagyó formáját az is adja, hogy a velük való közös éneklésben is együtt leszünk. Azért, hogy egységesen tudjunk énekelni ezeket az énekszövegeket, mindig ki fogjuk vetíteni, úgyhogy most nem a könyveket kell használnunk, hanem majd innen a falról is tudjuk olvasni ezeket az énekeket. Az első éneket énekeljük közösen. Jól ismert a gyülekezet számára, de a gyermekeink is ismerik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Szabolcs vezetésével fogunk közösen imádkozni most.
Imádkozzunk! Én Istenem felébredtem, te örködtél én felettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem virrasztottál. El ne hagyja mai napon, légy kísérőm a jó úton, hogy parancsod meg ne szegjem, Jézusomat hűn kövessem. Ámen.
A következő énekünket a gyerekek segítségével fogjuk közösen tanulgatni és énekelni. Hála, hogy itt a csöndes reggel.
Thank you. Hallgassuk meg Isten igéjét Sámuel első könyve 17. fejezetéből. Felkelt tehát Dávid korán reggel, rábízta anyáját egy bojtára, felszedelőzködött, és elment, ahogyan Isai parancsolta neki. Éppen akkor érkezett a szekértáborhoz, amikor a sereg harci zaj közepette, csatarendbe fejlődött. Csatarendbe állt Izrael is, meg a filiszteusok is. Egyik csatasor a másikkal szemben. Dávid rábízta holmiát arra, aki a felszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte bátyjait, hogy jól vannak-e. Miközben velük beszélgetett, előállt a filiszteusok csatasorából egy kiváló harcos, egy Góliát nevű filiszteus Gát városában, és most ugyanúgy beszélt, Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták, azt az embert mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek. Láttátok ezt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy kigúnyolja Izraelt. Ha akadna valaki, aki megölné, az gazdagon megajándékozná a király, még a leányát is hozzáadná, és fölmenteni apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól.
Dávid ezt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvívja ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harchoz szokott ember ifjúkora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére részsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és megpróbált járni benne, mert nem volt hozzászokva. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak. Nem tudok én ezekben járni, mert nem vagyok én ilyenekhez szokva. Le is vetette Dávid ezeket. Kezébe vette hát a botját, és választott a patakból 5 sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjájával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a pajzs hordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. Ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szinni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak. Gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.
Amikor a filiszteus neki készült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúrodott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál.
Thank you.
Jöjjetek közösen fennállva imádkozzunk. Közösen imádkozzunk a megjelenített imádságnak a szövegével. Szent házadban megjelentem, én Istenem, áldj meg engem. Hadd dicsérlek, buzgom téged, vésd szívembe szent igédet. Amen. Az ige hirdetés alapigéjét olvasom, ahogy megvan írva, János apostolnak az első levelében, az első levél 5. részéből a 4. versnek a 2. felét olvasom. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, kedves fiatal barátaim, idősebb testvérek, ilyenkor mindig nehéz dolga van az ige hirdetőnek, hiszen valahogy úgy szeretnék én is szólni, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek értsünk belőle. Ezért megpróbáltam én is egy olyan vázlatot ehhez az elhangzó hosszabb ige szakaszhoz is, illetve ahhoz az egy mondathoz, amiben ezt össze szeretném foglalni. Egy pár képsort is választottam, hogy a gyerekek egy kicsit a szemük előtt lássák mindazt, amiről beszélni szeretnék, mi pedig egy kicsit tovább tudjuk azokat gondolni. Az alapigénk tehát igazából egy ilyen szép üzenet, az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. És ehhez hallottunk egy olyan ószövetségi történetet, amelyet mindenki jól ismer már a gyerekkorából, egy olyan fantasztikus, hősies történet, ez a Dávid és Góliát története, és azt hiszem, hogy mindenki szeretne ilyen történetnek a hőse lenni. Valahol, amikor ezt a történetet halljuk, akkor mindenki arra gondol, hogy bár ilyen egyszerű lennének az én harcaim is, az én küzdéseim is, mert az ember valahogy látja ezt a feszültséget az életében, hogy igen, vannak olyan küzdelmek, ahol az erőviszonyok nem igazán kecsegtetőek, nem igazán biztatóak, és hát szeretnénk mi is minden alkalmat megragadni arra, hogy egy-egy ilyen győzelmet magunkból kisajtoljunk. Ennek a Dávid és Góliátnak a története viszont nem azzal kezdődik, hogy valaki kigondolja, hogy na én hős akarok lenni, és nagyon sokszor játszunk mi így a képzeletünkkel, a vágyainkkal, az álmainkkal, hogy na mi kigondolunk valamit magunknak, és talán a gyermekek is ebben élik az életüket, ők is hősök akarnak lenni, legerősebbek, legbátrabbak, legszebbek, legügyesebbek. Viszont ez a történet ez úgy kezdődik, hogy megvan maga a kihívás, és Isten keres ehhez a kihíváshoz embert. Úgy kezdődik a történet ugyanis, hogy ha akadna valaki, aki le tudná győzni azt az ellenséget, akkor az nekünk jó lenne. És ez az első gondolat egy picit minket is vigyen tovább, hogy ha akadna valaki. Néha azt vesszük észre, hogy bizony a tennivalók azok meglennének, a küzdés helyzetek azok adódnak, azokat nem kell keresni. A kérdés az, hogy ezzel hogyan tud az ember szembenézni, szembeszállni. A tennivaló az ott van, és mégis úgy érezzük, hogy nincs ember, aki segítséget adjon. Jézus egyik történetében olyan fájdalmasan fogalmazza ezt meg valaki. Jézus a Betesda tavánál jár, és talál egy embert, aki 38 éve vár arra, hogy meggyógyulhasson ott a vízpartján, és azt kérdezi Jézustől, hogy te akarsz meggyógyulni? És az ő válasza az, hogy de hát nincs emberem. Az igazság az, hogy mi is valakinek az emberei kellene már rég legyünk, vagy sokszor észre kellene venni azokat a helyzeteket, amelyben Isten minket használni szeretne, de senki sem mer kiállni néha azok ellen a helyzetek ellen, amelyek úgy szembe jönnek. Egy kicsit félünk is ilyenkor, és a hősök története az igazából ott kezdődik, amikor valamit az ember megpróbál, vagy mer felvállalni. És az életünkben is akkor kezdünk igazán bele ezekbe a nagy szabású dolgokba, amikor úgy érezzük, hogy valaki erre motivál, valaki erre rá irányítja a figyelmünket, oda hajlítja rá a lelkünket, néha egy másik ember bíztatása az, ami miatt valamit elkezdünk, máskor egy kicsit úgy érezzük, hogy ezt már muszáj megtenni, mert Isten is ezt várja tőlünk, a lelkiismeretünkben ott van egy-egy gondolat. De amikor akad valaki, és szembenéz azzal a nagy ellenséggel, azzal a sereggel, amelyből ki is emelkedik egy ilyen hatalmas ellenfél, egy Góliát méretű ellenség, akkor az ember azt gondolja, hogy hát én akartam ezt a helyzetet, vagy nem. Szembenézni azzal, ami előttem áll. Szembenézni azzal, ami az életemnek a nagy kihívása. Nem is olyan egyszerű dolog. Általában a szőnyeg alá söprést szeretjük jobban. Inkább azt gondoljuk, hogy dolgokról nem kellene annyit beszélni, vagy nem érdemes beszélni, mert nehezek, mert fájnak, mert félelmetesek, mert olyan erővel rendelkeznek, amivel mi nem tudunk megküzdeni. Néha ezért nem beszélgetünk egy-egy betegségről, ezért nem beszélgetünk arról, hogy ennek a betegségnek többfajta kimenetele lehet. Néha ezért nem beszélgetünk arról, hogy egy kapcsolat nem működik, hogy nem találjuk egymást benne, hogy nem tudunk igazán egymás társai lenni. Mert meglátom azt, amit nem akartam eddig látni. Kiemelkedik az a félelmetes ellenség, aminek a legyőzéséhez azt gondolom, hogy nekem nincsen erőm. Jézusban valahogy ezt csodáljuk, és a gyermekeknek is próbáljuk ezt így a hittanóráinkon átadni, hogy ő szembe mer nézni azzal, amitől az ember mindig elfutna, aminek inkább mindig hátat fordítanánk. Jézus szembe mer nézni azokkal a tennivalókkal, amelyekhez senki nem mer hozzányúlni. Jézus szembe mer nézni azzal, hogy valakinek üres az élete, és ezt szóvá ismeri tenni, és el tudja mondani neki azt, hogy nézd, én látom rajtad, hogy te nem vagy a helyeden. Mi ezekkel nem merünk konfliktust vállalni. Nem merjük kimondani azt, hogy valami úgy hiányzik az életünkben. Nem merjük azt mondani, hogy valami benne van az életünkben, de ennek rég nem kellene már benne lennie. Hát Dávidnak is szembe kellett nézni ezzel a Góliáttal, és amikor egymással szembe találkoztak, akkor feltűnő volt, legalábbis emberi szemmel nézve, hogy az erőviszonyok azok nagyon-nagyon különbözőek. Azok nagyon ijesztőek tudnak lenni. Ha sikerül megjeleníteni, akkor látjuk, hogy körülbelül hogy látjuk az ellenfelet, és hogy látjuk benne magunkat. Hogy a másik oldalon miért vannak olyan robusztus nagy erők. Hogy a másik oldalon miért van valami olyan hatalmas hegy, amit én nem tudok elmozdítani. És hiába bátorít Jézus, hogy hát ha olyan kicsi hited lenne, mint a mustármag, és még imádkozni is tudnál, akkor ezek a hegyek, ezek beleszakadnának a völgyekbe, és utat tudnál készíteni magadnak, akkor az az út, az előrefele, az biztosítva lenne. Hát van esélyem nekem, amikor azt nézem, hogy milyen válságokba jut bele az embernek az élete, hogy milyen dolgokba törik bele a bicskánk. Vajon én ezt meg tudom oldani? A békesség nagy kérdését az életembe. Vajon meg tudom oldani a családi kapcsolatok dolgait? El tudom rendezni, hogy minden a helyére kerüljön? Vajon meg tudom mindazt tanulni, amit meg kellene tanulnom? A gyermekeink azért ilyenkorra nagyon elfáradnak. És azt hiszem, hogy az iskola végével együtt mi is elfáradunk, mert nagyon nagy kihívás azért az, hogy mindezt a fejükbe is beletöltsük, amit meg kell tanulni. Hát az erőviszonyok azok ilyenek, de ez a történet, ez arról beszél, hogy valami még azért a mi oldalunkon van. Hogy én nem csak ott állok egyedül a hatalmas Góliáttal szembe, hanem ott van, és ide jön segítségül az embernek a hite. Ezért mondja János a levelébe, hogy a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Lehet, hogy ilyenek az erőviszonyok, de valamivel Isten ki akarja egészíteni az én életemet. Persze vannak másfajta kiegészítések is. És a következő képet éppen azért választottam, mert olyan jellegzetes az alakja Dávidnak, ahogy Saul, a király, ráteszi az ő páncélzatát, és azt mondja, hogy na jó, akkor ha már vállalod ezt a küldetést, akkor öltöztessünk fel téged rendesen, hiszen azért ne szolgáltassunk ki olyan könnyen téged az ellenségnek. És ez egyfajta olyan szerencsétlenkedéssé is válik a mi életünkben, hiszen olyan dolgokat akarunk felölteni, amelyek nem biztos, hogy méretpontosak ránk. Nem biztos, hogy a mi méretünk. Egy veszélyes világra akarjuk mi felkészíteni egymást is, a gyermekeinket is, és néha olyasmibe öltöztetjük őket, amelyekben szó szerint igaz, amit Dávid is mondott, hogy de hát én nem tudok ezekben járni. Néha a gyermekeinket olyan kicsi felnőttnek gondoljuk, és azt gondoljuk, hogy nekik már muszáj látni a világ nagy összefüggéseit, vagy az életnek a nagy dolgait. Hamarabb adunk rájuk olyan ruhákat, amelyeket most még úgyse tudnának viselni, nem is látják át igazán. Lehet, hogy túl leegyszerűsített ez a kép, de azokon, aki is hittanórákon van, amikor együtt vagyunk a gyermekeinkkel, akkor mi inkább azzal szeretnénk foglalkozni, hogy egy picit a lelkükben megértsék azt, hogy ők nem egyedül vannak. Hogy ott van Isten mellettük, ott van felettük, a maga hatalmával, a döntéseivel, a képességével, és ez nekik bőven elég. Nem kell minden kérdésben még járatosnak lenniük. És mi is nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy akkor lennénk jobban felvértezve a világ kihívásaira, ha mindent átlátnánk és értenénk. Isten pedig azt mondja, hogy mindenkinek megvan az a küldetése, amelyre őt felszerelte. És Dávid is azt mondja, levetve ezeket a páncélokat, azt mondja, hogy ez nem az én világom, én ezt így még nem tudom használni. Nekem van egy parittyám, lemegyek a patakhoz, választok köveket, és én azzal már tudtam viaskodni. Korábban elkergettem az oroszlánt, meg a farkasokat, mert én pásztor vagyok, és azt valahogy az Isten megáldotta a kezembe, és az elvégezte azt a munkát, amire szükség volt. Valahol a mi életünknek is megvannak azok a fegyverei, amelyek tényleg a mieink, és amelyekkel mi magunk tudunk harcolni, és ezeket az egyszerű fegyvereket szabad bátran használni. Szabad hinni abban, hogy azon keresztül Isten tud győzelmet adni. Egy-egy intés, egy-egy bátorító beszélgetés, egy-egy odafigyelés a gyermekeinkre, egy-egy megsimogatás sokkal többet ér, és sokkal többet jelent nekik egy velük eltöltött délután, mint az, hogy én könyveket mutassak neki, hogy mi az élet titka, vagy milyen veszélyek vannak az életben, hogy készülj fel belőle, fiam. Ők nem így készülnek, hanem ők úgy készülnek, hogy a maguk módján próbálják azokat a kis kövecskéket összerakosgatni, amelyek ugye az életükbe belekerülnek. És aztán persze, amikor az ember már ott áll a félelmetes ellenség előtt, és az olyan megvetően tekint rá, mint ahogy a történetben is előáll Góliát, ránéz erre a fiatal emberre, és azt mondja, hogy hát te akarsz engem legyőzni. És olyan érdekesek a bibliai kifejezések is, azt mondja, hogy megvetően nézett Dávidra, mert az fiatal volt és piros posgás. Mi zavarta ebben az emberbe, ebben a hatalmas harcosba, az, hogy az kicsi, az, hogy gyenge, az, hogy erőtlen? Vagy az, hogy benne van valami, amit én már rég magam mögött hagytam? Benne ott van még az élet. Én pedig már egy kiképzett harcos vagyok, én gond nélkül ölni tudok, én nekem nem kell átgondolnom helyzeteket, én csupa erő vagyok, eltökéltség, harcokon megedzett ember, de már nincs bennem az az élet, ami ebbe a kis pibasz kölyökbe van, aki most ide áll elém. És néha én nem akarok senkit beállítani Góliát helyére, de felnőtt gyermek kapcsolatunkban ez megjelenik. Hogy ott van a pirosposgás gyerek leizzadva, tele élettel és tele izgatottsággal, és én pedig vagyok egy nyugodt, kimért felnőtt, aki mindig ezekre legyintek, és azt mondom, hogy azt se tudod még, miről szól az élet. És ebben a feszültségben benne van az, amit Isten velünk láttatni akar. Hogy igen, de az élet győz. Nem az elmúlás győz, nem azok a dolgok győznek, amelyek már fásultá lesznek, nem azok a dolgok, amelyek jól bejáratottan működtetik az életemet, de nem teszik boldoggá, hanem az, ahol valahol megjelenik az életnek az a reménysége, amely úgy mozgat, ami úgy többletet ad. És ez megjelenik ott Dávidban. És amikor Dávidra így rátekint valaki, akkor lehet, hogy fölényes, lehet, hogy lekezelő, de egy pillanatig megremeg benne az, hogy valamikor én is lehettem talán ilyen. Valamikor én is nézhettem így az életre. Meg is fogalmazza Dávid, és elmondja azt, hogy tudod, ami a te kezedben van, az kard és lándzsa. Azok emberi fegyverek. Amivel meg én jövök, és amit bennem látsz, az az én hitem. Az az, hogy Isten nevében megyek ellened, és az, ami az én kezemben van, azt az Isten megáldja, éppen azért, hogy az el tudja végezni azt a munkát, amire nekem is szükségem van. A küzdelemnek ezek a fegyverei ma is szépen leírhatóak. Mi küzdünk a pénzünkkel, mi küzdünk a befolyásunkkal, a hatalmunkkal, mi küzdünk azzal, hogy meg tudok bántani másokat, és így a másik fölé tudok kerekedni. Küzdünk azzal egymás ellen, hogy ki a menőbb. Ezt a gyerekeknél olyan jól lehet tapasztalni, már ők is versengenek egymással. Ki a divatosabb, és ki a menőbb? Kinek milyen van? És ezzel szembe vajon fel lehet-e vállalni azt, hogy az is menő, hogy én az Istenre tudok hagyatkozni. Az is menő tud lenni, hogy én egy ilyen történetet, mint Góliátnak és Dávidnak a története, el tudok hinni, és azt tudom mondani rá, hogy ez nem mese csupán, hanem ez arról szól, hogy amikor én ilyen kicsinek érzem magam, akkor Isten mellém tud állni, és igenis erőt tud adni ahhoz, hogy véghez vigyem a dolgaimat. És ez nem csak gyerekeknek szól, hanem ez nekünk szól, azoknak, akiknek a fegyverei már rég másról szólnak. Akik tényleg azt gondoljuk, hogy meg tudjuk menteni a mi életünket a vagyonunkkal, azzal, amink van. Mennyi minden energiát belefektetünk ebbe. És utána, amikor a legnagyobb baj van, mindent odaadnánk, csak változna az élet, és azzal nem tudunk győzni. Azt senki nem fogadja el, senki nem váltja be életre. És aztán a történetünknek persze a csúcsa, az a pontos lövés, amivel aztán Góliátot le lehet teríteni. Az a jól kitalált, jól megtervezett és pontos homloktalálat, amivel aztán ez a hatalmas ember elnyúlik a földön, de azért úgy végig kell gondolja az ember, és úgy elgondolkoztat bennünket, hogy hát igen, az az igazság, hogy ez az összpontosítás azért hiányzik az életemből. Úgy vagdalkozunk, úgy géppisztolyozunk mindent, mint ahogy a gyermekek is sokszor a hajam égnek áll ezektől a játékoktól, a számítógépen, semmi gond, egy géppuska, azt lövök mindenfele, mindenki meg fog halni a végén. De az, hogy valamire koncentráltan odafigyeljek, és azt mondom, hogy na én ezt most megoldom az életembe, ez nem megy nekünk se. Egyszerűen talán azt se találjuk, hogy hol is van az igazi ellenség. Talán azt se találjuk, vagy azt a látást sem kapjuk meg, hogy észrevegyük, hogy az életünknek hol hibáztunk el egy-egy helyzetét, hogy oda menjek és azon tudjak javítani. Hanem valahogy ilyen átlagos, ilyen nagy megoldásokban gondolkozunk. Dávidnak nyilván benne volt a kezében ez a mozdulat, de azért mégis kellett ez az összpontosítás, hogy ugyan megvan a hitem, de azt valahogy úgy rá kell irányítani valamire. Azt ott meg kell világítani azt a dolgot, és oda kell tegyem magam én is. És aztán a csoda, amire várunk az egész történetben, meg is történik. Ez a hatalmas ember összeesik, és mellette ott áll ez a fiatalember, győzelemittasan mindenki őt ünnepli, és talán ő is elhihetné magáról azt, hogy hát legyőztem, hát ment ez a dolog. Csak össze tudtam szedni magam, az Isten is mögém állt, biztos jó ember vagyok, azért történik ez. Ő is azt akarta, amit én akartam, de egy kicsit óvatosságra kell incsek mindenkit, nehogy könnyen elhiggyük, hogy minden győzelem azért a mi érdemünk csupán. A mi győzelmeink mögött ott van egy sokkal nagyobb győzelem. Egy sokkal nagyobb győzelem, amit Isten értünk hozott létre, ami arról szól, hogy a mi életünket is valahol az Isten felemelte valahonnan. Egy ilyen kis képet találtam, és hogy megtetszett, ezt is az internetről lehet ma már kiollózni, ahol maga Jézus meg tudja emelni az én életemet minden terhemmel, keresztemmel együtt, és tudja kiemelni abból, a mocsárból, amiben bele tudnék süppedni, ahol elveszne az életem, azért, hogy én a magam harcait meg tudjam harcolni. Azért, hogy nekem lehessen bizalmam Isten felé, és lehessen belévetett hitem, hogy azok a küzdelmek, azok nem vesztett harcok, amelyek olyan nehéznek látszanak. Betegségek ellen, halál ellen, rossz gondolatok ellen, nyomorúságok ellen nem lehet reménytelenül harcolni csak úgy, hogyha tudom, hogy a győzelmet az Isten adni akarja. És ezzel a tudattal harcolunk mi is, ezzel a tudattal bátorítjuk a gyermekeinket mi is, hiszen nem azt akarjuk, hogy bemutassunk nekük egy olyan világot, amitől félni kell, hanem azt akarjuk, hogy bemutassunk egy olyan Istent, aki ezek felett úr, őket meg tudja tartani, meg tudja váltani, és tud róluk gondot viselni. Végül összegezzük még egyszer azzal, ahogy János levelébe hallottuk, az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. A Dávid és Góliát története akkor elevenedik meg számunkra, hogy az a hit, az a bizalom megvan bennünk, hogy Isten a küzdelmeinkben, harcainkban nem hagy magunkra, hanem nekünk adja a győzelmet. Egy ilyen győzelem egy tanévet lezárni. Vége mindannak a küzdésnek, harcnak, ami nap mint nap jött, adódott az életünkben, és tényleg legyen ez most egy ilyen hálaadó Isten tisztelet azért, hogy Isten ezekben a küzdelmekben minket megerősített és támogatni tudott. Csendesedjünk el, és imádságban ezt köszönjük meg Istennek. Örökkéval Úrunk, sok mindent megélünk az életünkben, és most megint megéltünk egy tanévet, sok-sok küzdelmével, de talán sok-sok eredményével is. Sok mindenben megtapasztaltuk azt, hogyha egy kicsit jobban összpontosítunk, ha oda tesszük önmagunkat vagy az erőnket, akkor abból nagy eredmények is születhetnek. És voltak pillanatok, amikor nem magunkat hordoztuk, hanem te hordoztál minket. Amikor napról napra fáradtan keltünk fel, de valahogy minden naphoz megadtad a magad erejét, azt végigjártuk, végigcsináltuk, és szeretnénk most ezért neked hálát adni. Köszönjük, hogy ha előrefele tekintünk, akkor talán a szabadságnak nagyobb idejét látjuk. Nyilván ezeknek is meg lesz majd a maga harca és küzdelme, hogy ezeket az időket is értelmesen, bölcsen tudjuk eltölteni. Hadd kérjük azt, hogy segíts minket, hogy ezt egymás közösségébe tehessük. Hogy mindazt, amire szüksége van a gyermekeinknek, lelkileg is, a velünk való közösségben, azt megadhassuk nekik. Hogy ne csak testben tápláljuk őket, vagy értelemben és bölcsességben, hanem a magunk szeretetéből is, türelméből is, odafigyeléséből is. Köszönjük, hogy így imádkozhatunk fiatalokért, azokért, akik a megpróbáltatásunkon keresztül érnek bele az életünkbe, így imádkozunk az érettségiző, gyülekezeti fiataljainkért is, így imádkozunk azokért is, akik belekezdtek az élet javába, akik munkát keresnek, akik családot alapítanak, így imádkozunk azokért, akik a közös jövőjüket tervezik, de imádkozunk ma azokért is, akik a nehézségeiket, a keresztjeiket hordozták, vagy hozták ide te eléd. Így imádkozunk a betegeinkért, a szomorkodókért, azokért, akik vigasztalást keresnek te nálad. Hisszük, hogy a legnagyobb ellenség ellen is fel tudsz vértezni bennünket, és adod a te békességedet, a te vigasztalásodat. Bármilyen hihetetlen, mert amikor szemben állunk vele, akkor annyira megvertnek érezzük magunkat. Így imádkozunk azokért, akik ma valóban emlékeznek, akik hálát adnak másokért, olyanokért, akik közöttünk voltak. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk szolgálataiért, ezért a világért is. Engedd, hogy teret adjon nekünk az életre, és abban mi is képviselni tudjunk téged. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Közösen is imádkozunk fennállva, és együtt mondjuk el azt az imádságot, amelyet maga Jézus tanított nekünk.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljuk el most a helyünket, és gyülekezeti hitoktatónknak, aki az iskolában is a legtöbb csoportban a gyülekezeti hitoktatást végzi, a kis csapatával való szolgálatát hallgassuk meg. Az iskolai hittanosoknak egy kis kórusa fog most énekelni a gyülekezetnek.
Most pedig két verset fogunk meghallgatni, az elsőt Bori mondja el, és utána pedig egy olyan ének lenne, aki szeretné majd a Jól vigyázz kicsi kéz éneket elmutatni, az maradjon is kint. Jó, az vissza se menjen a helyére. Megvárjuk, míg ti elrendeződtök. Várjál még, Bori, egy kicsit. Jó, mondhatod.
Istenem, olyan jó a szélben szaladni, és pancsolni a vízben, számolni az ujjaimon, az öt hányszor van meg tízben. Érintőképernyőn ugrani át az akadályon, nagyokat potyogni, de úgy, hogy soha se fájjon. Fogni anya kezét, megfogni apa kezét is, hogyha nagyon félek, és a rémére rémiszt, elsuttogni neked az összes álmom, Istenem, olyan jó, hogy te vagy a barátom.
Akkor most a következő éneket, hogyha még van valaki, aki szeretné megmutatni, hogy hogyan énekeljük, akkor szaladj ki te is, jó? A többieket pedig arra kérem, hogy énekeljék velünk.
Jól vigyázz, kicsi szem, mit lesz. vigyázz, kicsi fül, mit fülesz, jaj, vigyázz, kicsi fül, mit fülesz, mert a tűn jó atyád, a mennyből nézze rád, jaj, vigyázz, kicsi fül, mit fülesz, jaj, vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz, jaj, vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz, mert a tűn jó atyád, a mennyből nézze rád, jaj, vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz, jól vigyázz, kicsi szív, mit hiszel? Jól vigyázz, kicsi szív, mit hiszel? Mert a te jó atyád, a mennyből nézve jár, jól vigyázz, kicsi szív, mit hiszel?
És akkor még egy verset szeretnénk meghallgatni. Jó, akkor ugrunk egy következő énekre, amit eléneklünk közösen. Szeretettel egy kis összeállítást az elmúlt év, mondjuk így, hogy főbb eseményeiből, amiket a hittanosainkkal együtt átéltünk közösen.
Nagy és bölcs király, Hogy járt bórul a gonosz boszorkány, hogyan segített füles malackáncs, megmentette a daliás herceg csipke rózsikát. Telnek az évek, szállnak a napok, meséket én már nem hallgatok, él a szívemben egy igazi király. Meg kell, hogy ismerd, tudnod kell róla, ő az ég és föld uralkodója, tökéletes, csodálatos, hatalmas király. Igazi király, a menny királya, van palástja és koronája, palotájában millió angyal gyönyörű éneke száll. Igazi király, a menny királya, téged is vár udvarába, szeretné, ha megismernéd csodás birodalmát. Nemrég még én is gyermek voltam, s millió gyönyörű mesét hallottam, hogyan tett igazságot egy nagy és bölcs király. Hogy járt kórul a gonosz boszorkány, hogyan segített füles malackán, megmentette a daliás herceg csipke rózsikát. Telnek az évek, és szállnak a napok, meséket én már nem hallgatok, él a szívemben egy igazi király. Meg kell, hogy ismert, tudnod kell róla, ő az ég és föld uralkodója, tökéletes, csodálatos, hatalmas király. Igazi király, a menny királya, van palástja és koronája, palotájában millió angyal gyönyörű éneke száll. Igazi király, a menny királya, téged is vár udvarába, szeretné, megismerném csodás birodalmát. Igazi király, a menny királya, van palástja és koronája, palotájában millió angyal gyönyörű éneke száll. Igazi király, a menny királya, téged is vár udvarába, szeretné, ha megismerném csodás birodalmát. Yeah.